Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden csütörtökön délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem a világ összes színével.
Kedves hallgatók, folytatjuk az Egy életem műsorát, amelyben mai vendégem Vágó Erika idegenvezető, akivel a szakmájáról beszélgetünk, és hát most azzal szeretném folytatni, hogyha sikerült kedvet csinálnod ehhez a pályához, akkor hogyan válhat valaki idegenvezetővé? Hogyan lesz ma valaki idegenvezető?
Az egyik lehetőség, hogy rögtön olyan középiskolába jelentkezik, ahol turisztikai technikusokat képeznek, és a turisztikai technikuson belül van egy idegenvezető képzés. A másik lehetőség, amikor már felnőttek vagyunk, és ez kortól függetlenül, ott is vannak ingyenes oktatási lehetőséghez való csatlakozás, illetve önköltséges tanfolyamokra lehet jelentkezni. Ezeken a tanfolyamokon a legváltozatosabb emberekkel találkozunk, akik ezt a szakmát szeretnék. Nagyon sok pedagógus, nagyon sok művészettörténész, újságíró úgy gondolja, hogy ő a főállása mellett szívesen vállalna akár városi sétákat, városlátogatásokat, körutazásokat. Én tanítottam mind a kettőbe, mert azért soha nem akartam tanár sem lenni, de itt úgy gondoltam, hogy ebben a pedagógus hiányos időszakban, amikor ezekben a technikumokban olyan oktatókat keresnek, akik a gyakorlatból is tudnának példákat behozni, már pedig a turizmus és az idegenvezetés az a tantárgy igencsak igényli a gyakorlati példákat, ezért vállalkoztam arra először egy váci iskola felkérésére hallgatva, hogy jöjjek el tanítani. Hogy a felnőtt képzésben ez mennyivel másabb, mint egy középiskolában, ott egyrészt mindenki hoz már magával valamit, és hogy milyen furcsaságokkal találkozhatunk, hogy ki jön ide. Például 62 éves taxis, aki szépen beszél angolul, érdeklődik a kultúra iránt, azt mondta, hogy ő azért jön ide, mert a képéről lesül a bőr, hogy csak azt tudja mondani, hogy ó, itt jobbra az operaház. Aztán a legkülönfélébb hallgatókkal találkozhatunk, és mindegyik azt mondja, hogy ha nem is biztos, hogy rögtön el tud helyezkedni ezzel, de egy olyan általános műveltségre tud szert tenni, mert olyan tantárgyakat tanítunk, hogy már akkor boldog lesz.
Igen, és egyébként, amit mondtál, hogy újságírók, pedagógusok jelentkeznek már egy későbbi életkorban, nyilván rengeteg történelmi, irodalmi tudásuk, információjuk van, és nagyon jól kommunikálnak, ami alapvetés ebben a szakmában. Sokaktól hallom, hogy karrierváltásként tényleg 40-50, és hát ezek szerint még 60 pluszos tanulótok is van, vagy volt.
Igen, sokan vannak úgy, hogy már meguntam azt, hogy én minden nap ebbe a mókuskerékbe legyek. Lehet, hogy éppen egy multinál csapatépítő játékokat szervezett, vagy HR-es volt, és azt mondja, hogy most már egy picit kiugrana ebből, és akkor megpróbálná, hogy ő mit tud. Mert azért jó ötletekkel szerintem nagyon klassz be lehet indítani egy akár egy vállalkozást is, csak egyet nem szabad elfelejteni, hogy megvan az iskolába, megkapják a bizonyítványt, a tanúsítványt, ettől ő még nem lesz gyakorló idegenvezető, mert ehhez el kell neki menni az engedélyezési hivatalhoz, és be kell magát regisztrálnia.
Hát meg még ha csak az engedélyezési hivatal, de azért én úgy látom, hogy ez folyamatosan tanulásra inspirálja az idegenvezető, szóval itt nincs az, hogy egyszer megtanultam valamit, minden változik, ahogy te is mondtad, változik a szakirodalom, változik a történelem, változik annak a megítélése, új turisztikai attrakciók születnek, és ezekről mind-mind tudást kell szerezni. Milyen a jó idegenvezető? Ki való idegenvezetőnek? Milyen képességek, készségek, milyen attitűd kell ahhoz, hogy valaki idegenvezető legyen?
Hát mindenféleképpen válasszuk ketté, hogy kell egy kis szakmai nyitottság, hogy milyen tantárgyakat fogok én ott tanulni, tehát a művészet, történet, az építészet, de hát emellett ma már azért kell marketinget is tanulni, tehát nagyon-nagyon befogadónak kell lenni, mert egy nagyon széles skála, amit meg kell tanulnunk, és emellett azért olyan tantárgyakat is be kell fogadni, mint például viselkedésekkel kapcsolatos, nem azt mondom, hogy pszichológia ismeret. Tehát amikor valaki úgy gondolja, hogy idegenvezető legyek, akkor kommunikáljak jól, legyek azért empatikus, legyek nagyon nyitott. és hát amit én megtanulok, azt úgy tudjam visszaadni, hogy nagyon-nagyon hiteles legyek. Tehát itt nincs olyan, hogy majd itt kimagyarázom magam. Egyébként jönnek hallgatóink vizsgára is, és akkor mondják, hogy ó, tanárnő, készültem, de hát azért annyira nem, de majd ott van, amit mondok. Na most ez nem így van. Ma már az évszámokat nem biztos, hogy annyira precízen kell tudni. Tehát ma nem biztos, hogy azt mondom, hogy az 1928, hanem mondjuk azt, hogy századforduló, a 20-as évek, a 30-as évek, mert egyrészt akiknek fogom majd mondani, az se biztos, hogy érdekli őt. Uh-huh. Jó, persze az, hogy a tatárjárás 1241, azt persze tudjuk, vagy Karlócai béke 1699. Tehát vannak sarkallatos dolgok, de...
Tudja térben és időben elhelyezni, tehát egy komplex képet
kapjon.
Igen,
és legyen nagyon hiteles. Uh-huh. Nagyon sokszor azért a mai világban, amikor sétálunk vendégekkel, és mesélünk valamiről, például Nepomuki Szent János legendája, sokszor oda jönnek, hogy ez nem úgy van, ezt én úgy tudom. Most ezeknél a legendáknál sűrűn előfordul, hogy ez a ki hogy tudja, meg ki hogyan tanulta.
Szájhagyomány útján terjedve.
Igen, szájhagyomány, úgyhogy ebből azért szokott, és azért a mai vendég milyen. Megyünk egyik látnivalótól a másik látnivalóig, és még én ott megyek a csoporttal, ő gyorsan megnézi a Google-be, és akkor odajön, hogy ez nem jól tetszett mondani. Tehát szerintem a hitelesség és az empatikus készség az a legfontosabb.
Igen, mert egy idegen országban talán egy picit elveszve is érzi magát az ember. Hiába készült, hiába örömforrás, de azért nem biztos, hogy tudja, hogy kihez forduljon, hova forduljon, és egy kicsit anyaszerepben is van ilyenkor az idegenvezető.
Hát igen, ez így van, de azért ez az idegenvezetés, ez egy szolgáltatói szerepkör. Tehát nekem azért nagyon kell arra ügyelnem, hogy hol van ennek a szolgáltatói szerepkörömnek a határa, mert nem lehetek senkinek az anyukája, nem nevelhetek senkit, tehát azért ezzel nagyon óvatosan kell bánni.
Én emlékszem, voltam még annak idején diákként vizsgaidőszakban telepített idegenvezető Görögországban, és hát az az időszak nekem egy nagyon nagy tanítópálya volt. Valóban így van, hogy az emberekhez való viszonyulásban, a kommunikációban, abban, hogy milyen a probléma megoldó képességem, hogy ott azonnal kellett tudni segíteni, ha valaki rosszul volt, ha valami baj volt. Ugye ott még azzal is hozzám fordultak, hogy éppen nem folyt a fürdőszobában a csapból a víz. Tehát nagyon szerteágazó ez a feladat, és nagyon toppon kellett végig lenni.
Ez így van, és ahogy te is mondtad, hogy ez egy folyamatos tanulási folyamat. Nincs olyan, hogy én ezt most itt megtanultam a tanfolyamon, aztán kész. Mert lehet, hogy én is megyek éppen valahova, ahol nem jártam már 10 éve, akkor előveszem és felfrissítem. És ezeken a tanfolyamokon, meg bármilyen oktatáson mi túl azon, hogy vizsgára felkészítünk, biztos tudást is szeretnénk adni, valahol azt kell megértetni a hallgatókkal, hogy legyen benne mindig az a motiváció, hogy ő keres, kutat, nézeget. Mert sokszor nincs leírva semmi, azt neked kell összegyűjteni. Én emlékszem rá, Észak-Koreában voltam kiutazó magyarokkal 1987-ben, egyszerűen nem volt hozzá semmiféle útikönyv. Annyi segítséget kaptam az akkori utazási irodától, hogy a parlamenti könyvtárba be tudtam menni, de miből tudtam anyagot meríteni? Az elmúlt években megjelent újságcikkekből. Tehát azért ma már hál' Istennek azért ettől nyitottabb a dolog, és az információk beszerzésével is nagyon vigyázni kell. Tehát, hogy én azt honnan emelem be az én mondani valómba, hogy az megfelelő forrásból származik-e.
Hiteles
nagyon,
legyen.
Nagyon igen. Óvatosnak kell lenni.
Igen. Van-e olyan, hogy a különböző kultúrákból érkezett vendégek más asszociációval bírnak, mondjuk egy-egy köztéri szoborral kapcsolatban, vagy a Dunával kapcsolatban, vagy egy épülettel kapcsolatban?
Sokszor, amikor egy városnézésre készülünk, már ott az első 20 percben érezzük azt, hogy fú, nekem most itt egy szecessziós sétát kellene csinálnom, homlokzatokról kellene mesélni, és látom, hogy hát egy német nyugdíjas csoport erre nagyon klassz vevő lesz, egy osztrák csoport, svájciak imádni fogják ezt. De egy kicsit izgágább csoport, nem biztos, hogy ő ezt ilyen nagy töménységbe szeretné hallgatni. Dunára visszatérve, volt olyan csoportom, aki azt kérte, hogy kapcsoljuk össze a Dunát a művészetekkel. Tehát sokszor van az, hogy nem feltétlen azt fogja neki jelenteni, hogy töménybe szeretne ő erről hallani, inkább valami kis átvitt értelembe, vagy elvonatkoztatva.
Tudod, mire gondoltam most, Erika, amit meséltél nekem korábban, hogy a szabadságszoborral ugye a Gellért-hegy tetején egész más víziók születnek.
Hát, hogyne, hát itt azért sokan itt a szakmába is, meg külföldiek is, az első benyomás az az, hogy hát ez egy sörnyitóra hasonlított fönn az a szegény nő alak, aki a béke szimbóluma lenne, de sokan azt mondják, hogy ó, hát itt van a Dunánál, és akkor felnéznek, nem egyszer, nem kétszer hallottuk már, hogy milyen halat tart a kezében.
Mert a Dunához kötötte esetleg?
Ő azt gondolta, hogy onnan ott a Gellért-hegy tetejéről kikapott egy szép halat. Tehát azért vannak ilyen furcsaságok. De hogy egy kicsit érdekesebbet említsek. Szent István királynak a Szent Jobb. Volt már olyan csoport, ahol megkérdezték, hogy és életében vagy a halála után vágták le a kezét. És ezeken nekünk, ezeken a kérdéseken, még hogyha ilyen nagyon vad, vagy adott esetben morbid, nem szabad meglepődnünk, vagy nem szabad, hogy tükröződje az Igen. arcunk az, hogy úristen, ez mit kérdezett.
Igen.
Mert néha nagyon blöd dolgokkal tudunk találkozni.
Igen, nem szabad megbántani
Igen,
a vendéget.
És hát a nyelvezet is nagyon fontos, mert például visszatérve, ha fiatalabb korosztállyal dolgozunk, van egy kollégám, ő most Kecskemét és Cegléden vezet sétákat, és tanulmányhoz kapcsolódóan sok egyetemista, meg középiskolás megy le, és azt mondja, hogy fent kell tartani az érdeklődést, és hogy ő már nem azt mondja, hogy Kossuth toborzó beszéde innen indult és hol, hanem egyszerűen azt mondja, hogy Kossuth innen kezdte a turnéját, és melyik városokban, mely helyszíneken turnézott Kossuth.
Mert ezt értik. A toborzás szó már talán nem biztos, hogy bent van Igen. a szókincsükbe.
Úgyhogy vannak ilyen furcsaságok.
Lehet-e egy idegenvezetőnek nyilván van kedvenc helye? Vagy kedvenc városa, vagy kedvenc térsége?
Nem tudom, hogy mennyire lehet ezt így lesarkítani. Sok-sok kedvenc van, illetve inkább fogalmazzunk úgy, hogy ahova többször visszatérsz. Illetve visszatérsz úgy is, hogy mint nem csak csoporttal, hanem magánember, vagy elviszed a családot, vagy munkálkodik benned az, hogy fú, a barátoknak ezt meg kellene mutatni.
Engem érdekel a te kedvenc helyszíned, vagy helyszíneid, ha vannak ilyen.
Hát, ha
nyilván.
Külföldről beszélünk, akkor én nagyon szeretem a mediterrán országokat, Szicíliára bármikor, bárhányszor, Portugália ugyanígy van. Hát az oroszokról most ne beszéljünk, mert ott nagyon sokszor voltam, de azért még jó lenne még egyszer elmenni mondjuk Szentpétervárra. Magyarországi kedvenc helyszínem az utóbbi időben az Vác lett, mert az a város egy olyan fejlődésen ment át, és egy olyan szép példája lehetne annak, hogy a Dunának nem csak a Szentendrei, tehát nem csak a jobb partja van, hanem van a bal partja is, és Vácon szinte, hogy ott tanítottam 2 évig, minden hónapban megújult valami, minden hónapban megnyitottak valamit. Akár egy egyháztörténeti gyűjtemény, akár csak egy homlokzatot kitataroztak, és kicsit ez a Vác, ez nekem olyan lett, hogy összesíti a püspökség miatt, a szakrális turizmus miatt, kicsit Eger, kicsit ott van a barokk, megint csak Eger, Szentendre, egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes dolog, de nagyon szeretem Szegedet is, és hát az utóbbi időben az idegenvezetés az nem feltétlen csak a városokra irányul, hanem ebben a mai változó világunkban, ahol a legfontosabb hívó szó ez a, hogy ezt a túltolt vagy overturizmust, ezt próbáljuk egy kicsit széthúzni. Megjelentek a fenntarthatóság jegyében vezetett túrák, a lomkorona sétányok például Makón, és rengeteg olyan vidéki, természeti mutogatnivalónk is van, ami adott esetben lehet, hogy tudunk egy városról is beszélni. Tehát nem feltétlen kell nekünk a kockaköveken sétálni, hanem Szentendrén is lehet a Bükkös patak mentén egy olyan gyönyörű sétált természeti övezetbe, ahol azért tudjuk érzékeltetni, hogy a szerbek hogyan alakították a várost.
Hogyha már szóba hoztad a túlturizmust, meg a fenntarthatóságot, akkor térjünk arra ki, hogy mik a legnagyobb kihívásai most ennek a szakmának. Konkrét dolgokat tudsz-e mondani?
Az, hogy a városok hogyan próbálnak, milyen módszerekkel próbálnak megoldást találni erre a túltolásra. Én úgy gondolom, hogy most Velence, Firenze bevezeti ezeket a belépési díjakat, ilyen fejkvótákat szed. Nem biztos, hogy ezzel ezt meg tudjuk oldani, mert ez vagy világörökség rész, vagy egy olyan rész, hogy azt a Trevi kutat mindenki akarja látni. Igen. Tehát egyszerűen nagyon nehéz megtalálni azt az egyensúlyt, hogy hol lesz az ott lakónak és a turistának, hogy mind a kettőnek találkozzon az az érzése, hogy én jó is ott meg lenni. Tudtam nézni, igen. Meg én is, aki ott lakik, jól éreztem
és
magam.
Jó legyen ott lenni, így van, ez nagyon fontos mindig, hogy a helyiek, az ott lakók is meg tudják őrizni az életüket.
Hát a szakmának azért több helyen, több országban vannak erre törekvései. Én egyelőre nem látom azt, hogy holnapra megoldás születne erre. Uh-huh. És ugyanígy van például az, hogy egy repülőjegyvásárlásnál már, de akár egy belföldi vonatjegyvásárlásnál, és ha megnézzünk egy menetjegyet, benne van, hogy mennyi pénzzel tudom én megváltani a lábnyomomat. Vállalati utaztatásnál a cégek, de nagyon sok magánember is azt mondja, hogy megvette Frankfurtig a repülőjegyet 100 000-ért, és ott benne van, hogy ha még befizet 4200 forintot, akkor ő megváltotta. De egy belföldi vonatjegynél is ezt meg tudjuk nézni, egy szegedi, egy váci vonatjegynél. De ez is egy kicsit olyan becsapás, nem? Mert abba a csapdába esünk, hogy jó, oké, kifizettem, megnyugodtam.
Ez olyan, mint a bűnbocsájtó cédulák, egy kicsit ilyen érzésem van nekem is.
Modern változatban.
Igen. Nem beszéltünk még egy fontos dologról, hogy az idegenvezetőknek van egy világnapja, ami hivatalosan ugye február 21-én van. Hogyan ünneplitek ti ezt a napot?
Hát ez a világnap, ez 1985-ben került föl a listára, de Magyarországon 1991-ben ünnepeltük, és onnantól kezdve mindig minden évben egy programsorozat van erre. Ez azt jelenti, hogy idegenvezetők társadalmi munkába, tehát ingyenesen grátis sétákat szervezünk, évről évre egyre több szolgáltatót tudunk magunk mögé állítani, és most már intézmények is jelentkeznek, múzeumok, akik ebből az alkalomból ingyen programokat vagy belépőket biztosítanak.
Hol lehet utána nézni ezeknek a programoknak?
Idegenvezetői oldalakon is, aztán a Magyarországon működő kamarák oldalán is meg lehet ezt nézni. Akik privát túrákat csinálnak, a saját oldalukon hirdetik ezeket. Érdemes kukucskálni, hogy ki milyen túrát és hol tart.
Erika, hogy látod te most ennek a szakmának a presztízsét?
Szerintem jó irányba van a szakma, és az élőszavas idegenvezetés iránti igény miatt kicsit szerintem most így felavanzsálódunk. Volt itt a Covid után egy olyan rész, amikor azt éreztük, hogy nem lesz ránk szükség, meg a digitalizáció miatt is azt éreztük, hogy ki fogunk kerülni ebből a körből, de miután a privát túrákra is nagy igény van, és ha az idegenvezetést el tudjuk vonatkoztatni attól, amit megszoktunk klasszik értelemben, hanem ki tudunk jönni a fenntarthatóság vagy a tematikus utak irányába, akkor azért mindenféleképpen van jövője.
Na most a műsor végén maradt egy kérdés, hogyha újra kezdenéd a pályát, akkor megint ezt választanád, de én azt gondolom, hogy tudom a választ, de azért megadom neked a szót.
Ezt választanám biztos, mert ez egy olyan szakma, hogy itt az ember állandóan impulzusokat kap, itt nincs az, hogy most én ott valamibe belefáradtam, leültem, vagy ha egy csoport után kicsit rosszabb volt a kedvem, vagy volt valami probléma, egyszerűen nincs időd leülni és gondolkodni, mert jön a következő. És még azért is ezt választanám, mert lehet, hogy csináltam már 40 darab városnézést Vácon is, de nincs két egyforma. Mert nem csak én határozom meg a mondani valómat, hanem azok az emberek a és csoport. Az a csoport, aha. Akikkel szembe állok. És nagyon sokszor magamon is tapasztalom, hogy valaki belekérdez valamit. Utána lemegy a túra, elbúcsúzunk, és akkor gondolkodok, hogy a fenébe, hát én ezt régen meséltem, most vajon miért nem? Tehát állandóan benned van az, hogy előre haladni, tanulni, és véleményt cserélni, és nagyon sok pozitív dologgal tudunk itt találkozni.
Azért néha biztos van olyan, hogy megfárad az ember, hogy egy kicsit azt érzi, hogy akkor mi ad erőt? Van esetleg valami olyan sztorid, amiből bele tudsz kapaszkodni, amire azt mondod, hogy ez nagyon kedves, erre jó visszagondolni, és akkor újra lendületet kapsz a munkához.
Vannak ilyenek, de nem is az, hogy mitől kapok lendületet, hanem inkább az, hogy miket tudok én is tanulni az utasoktól. Akár egy kis udvariassági formát, vagy ami nem feltétlen tárgyi tudás. Hát a 40 év alatt egy jó sztorim volt, ami végigkísért. Rögtön az elején repülő idővel érkezett Szentpétervárról egy, illetve hát akkor még Leningrádból, egy csoport, ahol művészet történészek voltak, nagyon jól öltözöttek, tehát olyan igazi kultúremberek, és szakadt az eső, és hát nem voltam én se nagyon happy, ők se, többször elnézést is kértem, mert júliusban nem ilyen az idő, és akkor odajött az egyik hölgy, hogy ne buslakodjak, mert Csehov egy novellájában azt mondja, hogy idegen városba megérkezni akkor, amikor szakad az eső, az szerencsét jelent. Na most ezt a szállóigét, én ezt hozom magammal, nagyon sok orosz barátom van, nagyon sok irodalmár barátom van, de még soha nem tudtuk felkutatni, hogy Csehov mondta ezt, hol mondta, és úgy egyáltalán. De ez így mindig ezekben a rossz időkben mindig előjött, és nagyon jó így visszaemlékezni például erre is.
Látod, ha mondta, ha nem mondta Csehov, de ha jól tudom, ő nem csak drámaíró, hanem orvos is volt, és valószínűleg ezt ő már a 19. században tudhatta, hogy az optimizmus az mennyi mindenen, és a jókedv mennyi mindenen átlendíthet bennünket.
Pontosan.
Erika, nagyon szépen köszönöm, hogy ma a beszélgető társam voltál, és megmutattad nekünk az idegenvezető pálya izgalmas mindennapjait, a szakma szépségeit, és hogy megmutattad a lelkesedésedet. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem veled.
Kedves hallgatók, az Egy életem műsorát hallottátok, aki vissza szeretné hallgatni a mai adást vagy a korábbiakat, az keresse az Egy életem Spotify csatornámat. Babik Editet hallottátok, akivel legközelebb egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt találkozhattok. Szia!